10 óra 13 perc van, nagyon érdekesen alakul az európai energiapiaci helyzet itt a háború miatti, ugye a szénre és a kőolajra már kivetett szankciók, ugye hamarosan élesednek a kőolajat érintően például a jövő évtől, tiltják meg az orosz kőolaj, nyersolaj és kőolaj termékek behozatalát. A földgázra nincs hivatalos uniós szankció, mégis most a földgázpiaci ellátási helyzet az egyik legérdekesebb, hiszen a Gazprom technikai okokra hivatkozva jelentősen csökkentette az északi áramlat egyen keresztüli szállításait. Itt van velünk a témában Pletcher Tamás, az Erste Befektetési ZRT gáz- és olajipari elemzője. Szia, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok, sziasztok!
Egyébként azt például a Siemens is elismeri, hogy valóban a karbantartási munkálatokkal nem annyira tudnak haladni a nyugati szankciók miatt, de szerinted is azért a háttérben van némi politikai megfontolás, vagy egyfajta egy kis zsarolás az oroszok mestertervében?
Hát én azt gondolom, hogy azért ennek alapvetően politikai okai vannak annak a lépésnek, hogy Oroszország csökkentette az északi áramlat egyen szállítandó földgáz mennyiségét. Nyilván kellett egy ürügy, és hogy ez az ürügy az volt, hogy ez a bizonyos egység, amit a Siemens biztosított magához ehhez a vezetékrendszerhez, ez ugye Kanadába került, és ott felújításra került, és ugye itt volt egy kis probléma, hogy ezt a szankciók miatt egyelőre nem akarták a kanadaiak átadni a Siemensnek, azonban az a német cég még így is bőven időben volt, tehát én azt hiszem, hogy ez csak egyfajta ürügy volt az oroszoknak arra, hogy politikai okokból csökkentsék az ellátást. Látható, hogy Oroszország és a nyugat közötti feszültség folyamatosan bővül, eszkalálódik. Nem afele haladunk sajnos, hogy itt megegyezés lenne a két fél között. Ugye látjuk például azt, hogy most Litvánia, illetve a Litvániához köthető földrajzi, szárazföldi folyosó körül van egy komoly vita. Ez is azt mutatja, hogy itt azért a feszültség sajnos nő a két fél között. És hát Oroszország rövid távon felhasználhatja ezt a helyzetet arra, hogy gyakorlatilag egyfajta módon zsarolja az európai gázfogyasztókat, és úgy tűnik, hogy ebbe az irányba lépnek ők.
És ami európai szempontból eléggé rémisztő lehet, hogy Oroszország, minthogyha nyerő pozícióban lenne, hiszen megteheti a szállítások csökkentését, mert annyira magasak a földgázárak, hogy a bevétel soron viszont nem érkezik emiatt hozzájuk be kevesebb pénz.
Ez így van, tehát rövid távon, ami egyébként még a következő 2-3 telet is érinti, Oroszországnak van egy olyan zsarolási pozíciója, hogy ők gyakorlatilag szabályozni tudják a magas piaci részesedésük miatt az európai gázárakat, és hát látható az, hogyha politikailag nem tetszik nekik valami lépés, akkor egy olyan választ adhatnak, hogy csökkentik az Európa felé történő szállítást.
Most egyébként milyenek az európai földgáztárolók töltöttségi szintjei? Mint mindenki azt kérdezi, hogy a téli fűtési szezonra lesznek-e, lehetnek-e problémák, hogy mennyire vészjósló az, hogy a cégeket kérik spórolásra, mondjuk Hollandiában, Németországban és akár már a lakosságot is.
Hát jelenleg olyan 53-54% körül vagyunk, ami egyébként időarányosan nem egy rossz szám. Ugye itt legalább október 1-re 90%-os töltöttség kellene, hogy legyen az európai szabályozás szerint, és akkor azt gondolom, hogy nyugodtan nézhetnénk a tél elébe. Valóban az látszik, hogy ahogy ugye csökkennek az orosz szállítások, egyre inkább felmerülnek azok a gondolatok, hogy ahogy lehet, csak spóroljunk ezzel a földgázzal. Ez egyébként jelenti például azt is, hogy a kőszén termelés Európába kezd felfutni. Akárcsak a napi hírekkel lehet gondolni, hogy például Ausztriában most egy régenben lezárt kőszénbányát és a hozzá csatlakozó szénalapú áramtermelési egységet újraindítják, de ugyanez látszik Németországban is, hogy Németországban is a szén újra gyakorlatilag az egyik legfontosabb üzemanyaga lett az áramtermelésnek. Tehát ilyen módon is próbálnak ezek a nyugati államok védekezni.
Ugye itt ez az energiaspórolás egy nagyon pejoratív értelmet kapott, de szerintem egy kicsit világítsuk meg, hogy ez nem feltétlenül jelent csak rosszat. Tehát az például, hogy energiahatékonyabbá tegyük a lakásainkat, azokat jobban leszigeteljük, az egy üdvözítendő cél, és ez is végül spórolást jelent.
Ez pontosan így van, bár rövid távon igazából, amit tudunk tenni szigetelésen kívül, az pont az, hogy nyári időszakban kicsit visszaemeljük a hőmérsékletet, téli időszakban pedig alacsonyabbra vesszük a lakás hőmérsékletét. Egy fokos különbség egyébként akár 6-7%-os energia felhasználásbeli különbséget is jelenthet, tehát itt azért nagyon komoly mennyiségről van szó, különösen akkor, hogyha egy egész nemzet, egy egész közösség egységesen ennek az iránynak megfelelően lép. Tehát akkor ez tényleg, tehát ez valóban mérhető felhasználásbeli különbséget jelenthet.
Viszont csak, hogy tényleg azt is mutassuk be, hogy mennyire árnyalt a probléma, hogy az mondjuk, hogy energetikai szempontból korszerűsödjünk, akkor ahogy elmondtad, mondjuk egy ilyen szigetelési program azért nem egy nagyon rövid távú dolog, de vannak a klímára gyakorol, vagy hát a klíma védelem szempontjából negatív folyamatok is, pont amit mondtál, a kőszéntermelés felfuttatása, hát az mondjuk egy évvel ezelőtt még nem nagyon lett volna perspektíva.
Mert ez pontosan így van, de hát látszik az, hogy a klímavédelem mint elsődleges probléma kicsit háttérbe szorult most az ellátásbiztonság mögött. Gyakorlatilag itt a fő témája most az európai energiarendszereknek az az, hogy lesz-e a következő hónapok vagy évek során elegendő, elérhető energia, kaphat-e mindenki energiát, aki erre hajlandó és aki ezt megfizeti. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez itt most az alapvető kérdés. Az orosz gázfüggés egyébként valószínűleg olyan 3-4 évig fog tartani. Utána én azt gondolom, hogy továbbra is veszünk majd még orosz gázt, azonban a piaci részesedése az új beruházásoknak köszönhetően annyira lecsökken Oroszországnak, hogy ez a zsarolási pozíció gyakorlatilag meg fog szűnni. És én nyugodtan megmerem kockáztatni azt, hogy egy 5-10 év múlva pedig Oroszország szinte könyörögni fog nekünk, hogy vegyük meg az ő földgázát. Nekik ugyanis azért alapvetően kevés opciójuk van, hogy ezt a földgázt máshova adják el külpiacokra, mint Európába.
Na, kíváncsi vagyok, hogy ez a jóslat mennyire fog bejönni, erre majd visszatérünk nagyjából 5 év múlva, de akkor most itt a következő 1-2 év, most csúnya szóval élve, Európában a kibekkelésről fog szólni?
Hát lényegében igen, arról fog szólni, hogy egy ilyen helyzethez hogyan tudunk és milyen gyorsan adaptívan hozzászokni. Ez ugye sok mindent jelenthet energiaspórolás, jelenthet adott esetben bizonyos iparágoknak az eltűnését, vagy kapacitásainak a leépítését is. Különösen olyan dolgokra gondolok, amelyek nagy földgázfogyasztók, tehát mondjuk vegyipar, műtrágyagyártás, acélgyártás. Ezek is mind az alkalmazkodásnak tulajdonképpen a részei.
Beszéljünk Magyarországról, ugye a híreket uralta, hogy a török áramlat gázvezetéket egy hétre leállították. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyébként azt hiszem az ATV-n azt nyilatkozta, hogy ez egy előre tervezett karbantartás volt, ez semmiféle energiabiztonsági okot vagy fejleményt nem fog magával hozni. Hogy látod, biztos csak egy hét lesz, és csak egy ilyen tényleg tervezett karbantartásról van szó?
Hát reméljen, hogy a miniszter úrnak igaza van. Hozzá kell azért azt is tennem, hogy ha Németország kevesebb gáz kap, azért az Magyarországra is kihat. Ugye mi tulajdonképpen az egész Európai Unióval egy egységes áram- és gázpiac vagyunk. Tehát, hogyha kevesebb gáz van Németországban, és fölmennek az árak, akkor az a magyarországi gázárakra is hat. Illetve, hogyha Németország kevesebb elektromos áramot tud termelni, akkor ez az európai ellátásra és a magyar áramárakra is kihat. Tehát ezek a dolgok azért mind összefüggenek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet különállóan egyébként teljesen Magyarországot nézni. Szerencsére egyébként hozzánk, a mi irányunkba történő gázellátásban egyre jelentős fennakadások nincsenek, leszámítva ezt a remélhetőleg egy hetes leállást itt a török áramlaton keresztül, de azért ez a szituáció ránk is alapvetően hat, hiszen még egyszer hangsúlyozom, egy egységes piac vagyunk.
Szintén a külügyminiszter mondta el, hogy Magyarország, ugye a magyar kormány úgy fogalmazott, hogy mindent megtett az energia piaci diverzifikáció érdekében. Például azt említette Szijjártó Péter, hogy a romániai egyik földgáz mezőnél az amerikai kitermelő cég volt az, amely hát bedobta a törölközőt, és emiatt hiúsult meg az a projekt. Hogy lehet látni elemzőként? Tényleg mindent megtett a kormány?
Hát én azért ebben nem teljesen osztom a miniszter véleményét. Nyilván arra nem lehetett számítani, hogy Oroszország ilyen mértékben politikailag megbízhatatlanná válik. Az látszik, ugye, hogy ők gazdálkodási kereskedelmi szempontból rendkívül megbízhatóak voltak. Lényegében minden molekulát mindenkinek időben le tudtak Európába szállítani, viszont Oroszország politikai megbízhatatlansága olyan mértékű, hogy én azt hiszem, hogy a hosszabb távon a jövőben nem lehet rájuk nagy mértékben számítani. Lényegében emiatt azért Magyarországnak is diversifikálnia kellett volna a forrásait korábban, de ez nem történt meg. Vannak példák egyébként a régióban, mint például a balti államok, vagy például Lengyelország, amelyek azért ezt megtették, és emiatt az ő helyzetük most lényegesen előnyösebb, mint mondjuk Magyarországé.
Még azt a témát járjuk körül, kérlek, hogy hogyha földgázpiaci diverzifikációról beszélünk, akkor itt konkrétan a hazai földgázmezők mennyire hasznosíthatók, például az algyői mező nagyon drága lenne ott nagy mértékben ugye palagázt vagy palaolajat kitermelni. Hogyan néz ki ez a képlet?
Hát Magyarországon vannak komoly készletek. Itt elsősorban ugye a leghíresebb ez a bizonyos makói mező volt, amelyet 10-15 évvel ezelőtt kanadai cég próbált kitermelni. Sajnos azonban ez a földgáz nagyon mélyen van, nagyon nagy nyomás mellett, és olyan közepben, aminek a repesztése jóval nehezebb, mint mondjuk az amerikai homokpala. Tehát ezek az okok mind ahhoz vezettek, hogy azt a földgázt nem lehetett akkor gazdaságosan kitermelni. Elképzelhető, hogy ezeket a mezőket, ezeket a lelőhelyeket újra megnézik a szakértők, és lehet az is, nem tudom el kizárni, hogy ebből esetleg tudunk földgázt felhozni majd a következő évek során. Egyelőre azonban ez a kérdés nincs porondon, sokkal inkább azzal kell foglalkozik mondjuk a közvélemény, illetve a gáz ellátásért felelős emberek, hogy az importforrások diversifikációja minél hamarabb megvalósuljon Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a ma reggeli műsorban. Pletcher Tamást, az Erste Befektetési ZRT gáz- és olajipari elemzőjét hallották. További szép napot, szia!
Köszönöm, sziasztok!
Hamarosan színes hírekkel megyünk tovább, utána 10:30-kor gazdasági hírekkel zárul a reggeli monitor.
Rajzpályázat indul az élelmiszer pazarlás ellen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal gondozásában megvalósuló illusztrációs versenyre alsó és felső tagozatos általános iskolások pályaműveit várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek megismerjék az élelmiszerpazarlás témakörét, környezetre gyakorolt hatását és a megelőzés lehetőségeit. A beérkezett rajzok közül első körben a zsűri választja ki kategóriánként a legjobb alkotásokat és azt a 15-15 pályaművet, amelyeket később közönség szavazásra bocsátanak. A két kategória legjobb 15 rajzából óriás színező készül. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerint a világon előállított összes élelmiszer mintegy egyharmada kárba vész vagy hulladékká válik, mielőtt a termelőtől a fogyasztó asztalára jutna. Az EU-ban évente körülbelül 87,6 millió tonna élelmiszer vész kárba, illetve válik hulladékká.